A nagypénteki történet áll előttünk János evangélista tolmácsolásában. Bármelyik evangéliumból olvashatnánk föl, ugyanezzel a érthetetlen és szinte már-már felfoghatatlan dologgal találkoznánk. Az Úr Jézus Krisztust megfeszítették. Őt, aki bűnt nem ismert, ő, aki egész életében másokért élt, aki soha nem a maga hasznát kereste, aki soha nem akart népszerűséget és az ezzel járó minden földi hívságot. Ő, aki az Isten hatalmáról és szeretetéről tanított, ő, aki úgy tudott beszélni, hogy az emberek azt mondták, úgy tanít, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint a papok. Ezt az embert, az Úr Jézus Krisztust, az emberré lett Istent megfeszítették. Miért? Nincs rá épeszű és értelmes emberi válasz. Csak keressük a szavakat, csak keressük a példákat, csak próbáljuk valamiért hasonlítani itt az életben. Próbálunk előkotorni az emlékeinkből olyan eseményeket, amikor mi valakiért nagy áldozatot hoztunk, amikor mi megtagadtuk magunkat is, és valaki mást helyeztünk az első helyre, és segítettünk neki, mondom, még áldozatot is hoztunk érte. Talán valami ilyesmi lehet e mögött is. És annyira, de annyira kicsinek tűnik mindaz, amit esetlegesen mi elő tudunk hozni az emlékeinkből. Itt valami sokkal nagyobb történt. Itt valami sokkal több történt. Újra és újra letaglóz az, ahogyan az evangéliumok ilyen egyszerűen leírják ezt a nagypénteki eseménysort. És mi pedig évről évre, vagy már évtizedek óta ilyen egyszerűen halljuk. És aki egy kicsit is csak utána gondol annak, hogy mit jelent valóban a kereszt, az egész egyszerűen megrökönyödik, hogy ilyen egyszerűen van ez a tény leírva. Azok az emberek, akik annak idején olvasták ezt az evangéliumot, az első évszázadokban, azoknak nem kellett bemutatni, leírni, apró részletekbe menőleg, hogy mit jelent a keresztre feszítés. Eltelt 2000 év, mi élünk egy olyan világban, ahol az emberi jogok mindenek felett valók, legalábbis elvileg. Mi élünk egy olyan világban, ahol az erőszak nem elfogadott csak a filmekben, csak a tévében, csak a családokban, csak a gyerekek között. De persze mindenki ellene van, de persze mindenki elvileg elítéli, és közben mégis az egész világ erről szól. A mai ember furcsa kapcsolatban van az erőszakkal, mert ez veszi körül mindenhol, és természetessé vált, és már föl sem tűnik. De amikor mondjuk egy film készül Jézus szenvedéséről, talán sokan tudják, mire gondolok a Passió című filmre, ami tényszerűen elénk ábrázolja azt, hogy mit jelentett egy keresztre feszítés, akkor az egész világ fölkiált, és azt mondja, hogy fúj, ez nagyon véres, jaj, ebben túl sok a szenvedés, jaj, ne már ennek, ne tegyük ki a gyerekeinket, tilos megnézni ezt gyerekeknek. Holott az élet minden más területén az embernek nem maradt sokszor más eszköze és megoldási képlete, csak az erőszak. Az erőszak. Talán most tiltakozunk ez ellen, és azt mondjuk, hogy mi nem vagyunk erőszakosak. Talán tiltakozunk ez ellen, és visszagondolunk az mögöttünk lévő évekre, azt mondjuk, hogy nem, mi nem így neveltük a gyerekeinket, mi nem így éltünk a házastársunkkal, mi igyekeztünk mindig az erőszakot, amennyire lehet csak mellőzni, nálunk nem csattant el egy pofon sem. Olyan érdekes, hogy amikor erőszakról van szó, az ember már-már fel sem ismeri, amikor él ezzel. Már-már fel sem ismeri. Tudod, miért nem? Mert annyira természetessé vált. Mert annyira természetessé vált. És itt természetesen most nem ennek a fizikai formájára gondolok. Mert valószínű, hogy egyikünk sem most, aki itt van, egyikünk sem az a nagy bunyós hírében álló ember, aki, hogyha végigmegy az utcán, becsattannak az ablakok, a zsalugáterek, és mindenki meghúzza magát. Valószínű, nem ilyenek vagyunk mi. Mi nem így vagyunk erőszakosak. Hát hogy lehet akkor erőszakos az ember másképpen? Van egy olyan mozgalom, ami meghirdette az erőszakmentes kommunikációt. A munkahelyeken, a családokban, baráti körökben. Ugyanis kutatásokat végeztek és rájöttek, hogy az ember a szavaival legalább olyan erőszakos tud lenni, mint a tetteivel és a cselekedeteivel. Csak valahogy ez a fajta erőszakosság nem esik ugyanilyen megítélés alá, mint hogyha én verekedős lennék. Erőszakos szavak. Amikor a szülőnek már nem marad más, csak fenyegeti a gyereket. Amikor a gyerek már annyira sem tiszteli a szülőt, és erőszakkal, szóban, erőszakkal teszi helyre. Amikor családokban nem maradt más megoldás a konfliktusnak, csak azt, hogy egymást bántjuk szavakkal. Amikor barátságok mennek tönkre, azért, mert úgy szólok a másikhoz, ezek mind-mind az erőszak alkalmazását jelentik. Miért beszélek annyira sokat az erőszakról, testvérek? Mi nem szeretjük ezt a témát, tényleg annyira nem szalonképes. Főleg azért, mert meg is vagyunk győződve, hogy mi nem vagyunk erőszakosak. Azért, mert ez egy olyan nyelv, ami összeköt bennünket. Az erőszak nyelve. Most már értjük, itt nem csak pofonra kell gondolni. Itt lehet egy-egy nézésre, egy-egy indulatos gondolatra vagy mondatra is nyugodtan emlékezni. Egy olyan közös nyelv az erőszak ebben a világban, ami összeköt népeket, nációkat, generációkat. Az erőszak az a nyelv, amin mindenki ért. Így intézünk már, amióta világ a világ konfliktusokat. Ezért vannak háborúk. Így akarunk egymás felett győzelmet aratni. És ha tényleg már végképp nem ért a gyerek a szóból, akkor elcsattan az a pofon, aminek persze sokszor tényleg helye is van. Van egy közös nyelvünk, testvérek, és ez az erőszak. És amikor azon gondolkozunk, hogy miért kellett így meghalni a Jézusnak, ő, aki soha életében nem volt erőszakos. Mondom ezt akkor is, amikor tudjuk, hogy kiűzte az árusokat a templomból. Amikor tudjuk, hogy rókának nevezte az éppen aktuális királyt, nem túl becses jelző ez. Testvérek, nem fog tudni közeljönni hozzánk ez a történet, az egész nagypénteki esemény akkor, hogyha nem valljuk be magunknak, hogy van egy közös nyelvünk, és ez az erőszak. Ami lehet, mondom, nyelv is, szó is, egy nézés is, egy gondolat is, akár tett is, amiből végül is mindenki ért. Miért kellett így szenvednie Jézusnak? Mert talán ez az egyedüli olyan esemény, ami még ezt a mai modern álszent embert is elgondolkoztatja. Talán ez az az egyedüli esemény, ami szöget üt a fejünkbe, hogy te jó ég, miért volt erre szükség? A fiatal felnőttek dolgozók bibliaóráján, amikor erről a történetről volt szó, felolvastam egy olyan orvosi tanulmányt, ami orvosi szemmel írja le a keresztre feszítés borzalmait. Egészen döbbenetes. 4 A4-es oldalon keresztül írja le, hogy milyen fiziológiai hatásai vannak az emberi szervezetre a keresztbefeszítésnek. A felét se gondolnánk. Mi azt gondolnánk, hogy fájnak az átszegzett kezek és lábak. Mi azt gondolnánk, hogy a vérveszteségbe halnak bele. Nem. A keresztre feszített ember fulladozik. Elkezdenek a szétfeszített végtagjaiban az izmok begörcsölni. Majd ezek a görcsök elérik és átjárják az egész testet. Eljutnak a tüdőig, a légző izmokig. Elkezdi a levegőt kapkodni a keresztre feszített ember. Megpróbál kiegyenesedni, hogy valami levegőhöz jusson a tüdő, akkor meg a feszített és átütött kezek és végtagok fájnak, és végül megfullad az, akit keresztre feszítettek. Megfullad. Embertelen és állati kínok között. Olyan kínok között, amit fel sem tud fogni a mi agyunk. Miért volt erre szükség? Miért így? Tényleg nem volt más lehetősége Jézusnak? Sajnos nem, mert mi csak ezen a nyelven értünk. És Isten azt akarta, hogy egyszer és mindenkorra megértse az embervilág, hogy ő mit képzel és mit gondol az emberről. És ahhoz muszáj volt a mi nyelvünkön beszélnie. Az egész Ószövetség és a Krisztus előtti történelem arról szól, hogy Isten megpróbálja elmagyarázni az embernek, hogy mi a terve vele, hogy hogyan lehetne élni. És az ember nem érti meg. Hiába a törvények, hiába a 10 parancsolat, nem érti meg. És akkor a történelem egy pontján az Isten döntött. Most elmegyek, és megmutatom. Most már nem szavakban, nem törvényekben, nem proféták által, nem papok által. Megmutatom. És olyan nyelven fogok beszélni, amilyen nyelven mindenki ért. Hát ezért volt szükség a szenvedésre. Annyira furcsa ez a gondolat, annyira semmihez sem hasonlítható. Az ókori ember, ha meghallotta ezt, hogy az Isten szenvedett a kereszten ráadásul, akkor legyintve hátat fordított. Mert az ókori ember el sem tudta ezt képzelni egy Istenről. Ma a mai ember pedig, a modern ember azért legyint, mert azt mondja, ugyan már hol volt ő Isten, ne vicceljetek már. Egy szerencsétlen félrecsúszott életű tanító volt. Lehet, hogy a legnagyobbak közül való, de akkor is csak egy félrecsúszott és félre sikerült tanító. A keresztről szóló beszéd bolondság azoknak, akik elvesznek, mondja az apostol. Nekik bolondság. Mert felfoghatatlan, ami ott történt. És mi nekünk? Mi nekünk a keresztről szóló beszéd? Most már talán kezdjük kapizsgálni, hogy egyáltalán nem ilyen sétagalop volt ez, ahogy leírják az evangéliumok. Ők persze azért nem részletezik, mert a korabeli ember pontosan tudta, hogy ez mit jelentett. Nem kellett részletezni, nem kellett belemenni a részletekbe. Mi már nem tudjuk, és talán ezért is tűnik olyan hihetetlennek ez az egész. Szenvedés, erőszak. Kultúrkörökben ilyenekről nem beszélünk. Ezek nem szalonképes gondolatok és kifejezések. És mégis azt látjuk, hogy Istennek nem maradt más módja megváltani ezt az embervilágot, csak ez. Csak ez. És ez a tény egyedülálló a világ történelemben. Pál apostol, amikor levelet ír a korintusiaknak, azt mondja nekik, hamarosan elmegyek hozzátok, és hoztam egy döntést. Mert tudjátok, hogy tanult ember vagyok, aki a kor retorikai fogásait jól ismeri, tudok bánni a szavakkal, ha kell, tudok hatást gyakorolni rátok, ha kell, tudom úgy vezetni a ti gondolataitokat, hogy végül is azt higgyétek, amit én akarok, de hoztam egy döntést. Elmegyek hozzátok, és nem akarok közöttetek másról tudni, csak a Krisztusról, róla is úgy, mint megfeszítettről. Mert maga ez a tény elég. Bármennyire is szalonképtelen ma ebben az agyonérzékeny világban, bármennyire is az ember legyint rá, ez a tény ma is elég. Krisztusról tudni, mint megfeszítettről. Erről a botrányról, erről a hihetetlen eseményről. Elég. Egyetlen más vallás Istene nem tett ilyet. Egyetlen más vallásban nem olvasunk ehhez hasonlót. Egyetlen más vallást követő ember sem mondhatja el magáról, hogy mit tett értem az Isten. Minden más vallás embere csak annyit tud elmondani, hogy nekem mit kell tennem azért, hogy megfeleljek az Istennek. És itt vagyunk mi, keresztények, akik teljesen mást tudunk elmondani. Azt, hogy mit tett értem az Isten. Értem. Egy egyszerű, hétköznapi emberért. Értem. Akinek annyi baj van a füle mögött. Értem, aki már annyit mulasztottam életembe. Értem, aki olyan sok mindent határozott már el, és végül semmi nem lett belőle. Az én Istenem tett valamit értem. Egészen döbbenetes gondolat. Jézus utolsó szava ez volt. Elvégeztetett. Elvégeztetett. És ez a szó most belém hasított, és nem hagy nyugodni. Elvégeztetett. Mit jelent ez a szó? Mikor használod ezt a szót? Próbáltam én is hozni rá mindennapos szituációkat, és nincs. És valahol azt üzeni számomra ez a semmihez sem kapcsolható szó, hogy itt valami olyan dolog történt, ami felette áll minden emberi értelemnek és tapasztalatnak, elvégeztetett. Mit jelent ez a szó? Emlékszünk, hogy egy héttel ezelőtt vasárnap miről volt szó az ige hirdetésben, akik itt voltak. Jézus előállt, és így kezdte az ő nyilvános szolgálatát, hogy betelt az idő. Jézus ekkor és itt bizonyságát adta, hogy ő felette áll az emberi szabályoknak, törvényeknek, kategóriáknak. Felette áll az időnek. Nincs az idő fogságában, úgy, mint te vagy én. És itt most azt olvassuk, az utolsó szava az, hogy elvégeztetett. Az első nyilvános szava az, hogy betelt az idő, az utolsó nyilvános hallott szava az, hogy elvégeztetett. És ennek óriási jelentősége van. Mert ez azt jelenti, hogy Jézus minden percét tudatosan élte. Úgy, aki erre a momentumra készült. Sőt, ez azt is jelenti, hogy ő azért született emberré, hogy meghalljon. Sőt, ez azt is jelenti, hogy őt nem váratlanul érte Júdás árulása, a katonák durvasága, a kereszt borzalma, hanem erre készült. Mondjatok még egy ilyen Istent. Mutassatok még egy ilyen Istent. Mutassatok csak ehhez hasonló dolgot, azok közül, amit az emberek isteníteni szoktak. Nincs. Mert egyedülálló, mert semmihez sem hasonlítható. Elvégeztetett a munka. Elvégeztetett a cél. Elvégeztetett a terv. Nem félbeszakadt, nem lejárt az időm, nem hirtelen infarktus, és nem volt időm befejezni. Nem lustaságból félbe maradt üdvözítő tervekről van itt szó, hanem elvégzett munkáról. Értünk végzett munkáról. Érted és értem végzett munkáról. Ilyen Istenünk van nekünk. Értünk végezte, és elvégezte. És végül kérlek, csak abba gondolj bele, hogy hány dolog maradt félbe már a te életedbe. Hány dolog az, amiben hányszor történt már olyan nagy tervek megfogalmazása, Hányszor volt már olyan, hogy elhatároztad, megteted, megváltozol, és végül maradt csak a pironkodás, vagy csak az öröm afelett, hogy de jó, hogy másnak nem mondtam, hogy ezt akarom tenni, mert lám megint nem sikerült. Jézus azt mondta, miközben amíg tanított, hogy az én követőim ugyanolyan dolgokra lesznek képesek, mint én, sőt, még nagyobb dolgokra is. És ez az evangélium nagy pénteken. A borzalmak között ez az evangélium. Az, hogy mi emberként lehetünk hozzá hasonló. Bűnös, nyomorult, lusta, vagy éppen látszólag rendben lévő emberként megadhat nekünk, hogy elmondhassuk, elvégeztetett. Élhetünk így. Lehet befejezni majd ezt az életet egyszer, ki tudja mikor, hogy a mi szavunk is lehet ez elvégeztetett. Nem hagyok magam mögött fél dolgokat. Nagy figyelmeztetés ez, és nagy evangélium. Mert bár vagyunk itt fiatalok, vagyunk itt idősebbek, vagyunk itt olyanok, akik még soha nem gondoltak a halálra, vagy csak nagyon ritkán, vagyunk itt olyanok, akik már nagyon sokat, és most nagy pénteken hangzik az evangélium. Képes lehet te is így élni, mert Krisztus elvégezte érted, helyetted és miattad az ő váltság munkáját. Elvégeztetett, és fejét lehajtva kilehelte lelkét. De mi már tudjuk, új szövetségi gyülekezet, hogy péntek után szombat jön, és szombat után vasárnap. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyám!